Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istenünk szent igéjét, úgy, amint megírva található a Bibliaolvasó kalauz szerint a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban, a Jelenések könyve 9. fejezetében, a 13. verstől a 21. versig terjedő szakaszban. Tehát a Jelenések könyve 9. fejezetének 13. azt követő verseiből szól hozzánk az ige. A 6. angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló aranyoltár 4 szarva közül, amely ezt mondta a 6. angyalnak, akinél a trombita volt. Oldd el a 4 angyalt, akik meg vannak kötve a nagy folyamnál az Eufrátesznél. És eloldatott a 4 angyal, akik készen álltak, hogy bármely órában, napban, hónapban és esztendőben megöljék az emberek harmadát. A lovas seregek száma 20 000-szer 10 000 volt. Hallottam a számukat. A látomásban ilyennek láttam a lovakat és a rajtuk ülőket. Tűzvörös, jácintkék és kén sárga páncéljuk volt, a lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz, füst és kén ömlött. Ez a 3 csapás ölte meg az emberek harmadát. A tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló és fejjel végződik, és ezzel ártanak. A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, részből, kőből meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak, és nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem. Isten szent lelke áldja meg ezeket az igen kemény szavakat, vezessen el az Úr bennünket arra, hogy értsük, és megjegyezhessük az üzenetet, amelyet ő akar ebből az igéből mondani nekünk. Jöjjetek, hívjuk őt segítségül ehhez imádságban. Mindenható Istenünk, megrendüléssel olvassuk és halljuk ennek a könyvnek a szavait, mégis tudjuk, hogy nem kerülhetjük ki őket. Tudnunk kell, hogy mi áll ezekben a sorokban, tudnunk kell, hogy mi a te terved és szándékod. Tudnunk kell, hogy mit akarsz mi velünk végezni, akik a tieid vagyunk, de tudnunk kell azt is, hogy mi vár azokra, akik megtagadnak, akik nem követnek téged. Köszönjük neked, hogy nem csak úgy bedobod ezt közénk, hogy ki aztán gondolkodjon, ahogy tud, hanem szent lelked által segítesz, hogy megértsük, hogy te mit akarsz ezzel nekünk üzenni. Hálás a szívünk azért, Urunk, hogy azok közé tartozhatunk, akikkel kapcsolatot tartasz. Köszönjük neked, hogy fontossá tetted a számunkra ezen a mai napon is, hogy itt legyünk, hogy figyelhessünk a te szavaidra. Köszönjük azt a nagy-nagy szeretetet, jóságot, hogy az akadályokat is elgördítetted ezelől, és hálát adunk neked azért, mert az üzenet is megérkezhetett. Nem úgy van az, hogy együtt vagyunk és örülünk egymásnak, de te nem vagy itt, hanem imádságunkra válaszként jelen vagy közöttünk, hisszük és érezzük is, hogy te magad akarsz bennünket tanítani. Így adj hát alázatot és figyelmet a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy te rád figyeljünk, ne arra, aki mondja a szavakat, hogy te veled töltekezzünk be, hiszen miattad vagyunk együtt. Légy áldott ezért a kegyelemért, hogy itt lehetünk, kérünk tarts meg most, mind az örökké valóságban. Ámen. Énekelt imádságunk, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek, a 338. dicséret első verse, ez egyben egy válasz is már az elhangzott igére. 338. énekünk első versével imádkozzunk. Lelki próbáimban Jézus, légy velem.
Thank you.
azokat a gyönyörű igéket, amelyekkel Isten a szívünket keresi az imént hallottakon túl ebben az órában, a 73. Zsoltár 21. versétől a 26. verséig terjedő szakaszában találjuk megírva. Tehát a 73. Zsoltár 21. és azt követő verseiből így szól hozzánk Ászáf imádsága. Ha keseregne a szívem és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, Uram, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az 1860-as években az Alföldön nagyjából 10 éven át igen aszályos időszak volt. Ekkor tájt csapolták le a mocsarakat, és azok szegényebb vidékek voltak, úgyhogy állattartásba fogtak be, fektették a kis vagyonkájukat az emberek, hogy ezeken a vékony, rossz földeken állatokat legeltetnek, és abból fognak boldogulni. Ám a sok kimaradt eső miatt egyszerűen nem volt mit legelni az állatoknak. A befektetett pénz teljesen oda lett, sőt, már az emberek is éheztek éveken át. A szenvedők hozzáállása kétféle volt. Volt, aki Isten jogos ítéletének tartotta ezt az aszályt, és bűnbánatot sürgetett azt, hogy az élet az ige szerint legyen alakítva most már. Hallgassunk az élő Istenre, hogy megkegyelmezzem. Mások azonban úgy gondolták, ha ennyit tud az Isten, hát köszönjük, de akkor nem kérünk belőle. Egyes közösségek, családok számára az ébredést hozta el a csapás, míg mások számára a teljes kiábrándulást. Nyilván, akik a jobb napokban is hittek Istenben, azok belátták, hogy Isten minden bizonnyal okkal engedi meg a rettenetesen nehéz esztendőket. Akik pedig korábban sem nagyon törődtek a hittel, végképp megállapították, na, ennek aztán semmi értelme, nem tud az Isten csinálni semmit, és rázták az öklüket az ég felé. Istennek a történelem kezdetei óta eszköze az ébresztésre, a kijózanításra, egy-egy természeti történelmi csapás megengedése. Vagyunk néhányan, akik ezt a jelenlegi, hatalmas és nem túl kellemes változásokat sejtető időkre nézve is így gondoljuk. A mai szakaszok abban erősítenek meg bennünket, hogy egy-egy nehezebb időszak nem véletlenül következik be, de nem is Isten tudta és engedélye nélkül. Ezek a dolgok is az Úr kegyelmes kezében vannak. És éppen ezért nem kell ezeknek sem ártani feltétlenül, mert nincsen abszolút rossz fordulat, az a fontos, hogy állunk hozzá. Hogy egy esemény a javunkra vagy a kárunkra válik, tulajdonképpen és kizárólag az Istenhez való viszonyunktól függ, a vele való kapcsolatunktól. A Jelenések könyvéből felolvasott szakasz első érdekessége, hogy a mennyben van oltár. Nem tudom, feltűnt-e valakinek, amikor otthon olvasta, hogy ez mégiscsak egy nagyon érdekes dolog. Az igét olvasva érdemes ilyen elemző szemmel is nézni azt, amit látunk. Egyáltalán nem baj, ha kérdéseink támadnak, akár ilyen prózaiak is, mint ez, hogy mit keres a mennyben az oltár. Jó, ha megértjük. Egy nagyon jó kérdés ez, hiszen az oltár eredetileg a bűnökért való áldozat, vagy a hála áldozat elhelyezésére szolgál itt a földön ez a beosztása. Nos, a mennyben amolyan földi értelemben nyilván nem mutatnak már be áldozatokat, nincs is rá szükség bűntörlő áldozatra, hiszen az igazi oltár Jézus Krisztus keresztje, és ő maga az igazi, az egyetlen, az örökre érvényes áldozat. Ezért is van a református templomban úrasztala, nem pedig oltár. Mert mi már nem mutatunk be bűntörlő áldozatot, hogy is jönnénk ahhoz. Krisztus azt már bemutatta, az már megtörtént. Hála áldozatot. Nos, azt viszont nem csak oltárra, hanem az úrasztalára is rá lehet tenni. Ahhoz nem kell oltár. A felajánlás jelképezi, hogy ami ezen az asztalon van, az az élő Istené. Azt neki ajánljuk. A mennyben viszont a látomás szerint mégiscsak van oltár, és ezt János ezelőtti látomásai, sőt egy néhány ószövetségi igehely is megerősíti, például az Ézsaiás 6:6. Minden bizonnyal az lehet erre a magyarázat, hogy az oltár feladata az Úr Jézus szeretetteljes áldozatára való emlékeztetése mindazoknak, akik a mennyben lehetnek, éppen ennek az áldozatnak az eredményeképpen. El ne felejtsék már, hogy hogy is kerültek ők a mennyek országába. Emlékeztet az Isten, az emberek üdvössége bizony áldozatba került, az Úr Jézus ártatlan halálába. Ezek után négy angyalról van szó, akik az Eufrátesz folyó mellett vannak, várakoznak megkötözve, és az oltár mögül Istentől szóló parancs szerint engedtetnek el. Az angyal szó itt megtévesztő lehet, sokan azt hiszik, hogy az angyal az mindig pozitív és jó személyiség. Pedig ez egyáltalán nem biztos, hiszen itt például éppen démoni, sátáni lelkekről van szó, a folytatásból ez tökéletesen világos és kiderül. Nos, ezek négyen megkötözve várják, hogy kiélhessék a bennük lévő rengeteg gyűlöletet, gonoszságot és kegyetlenséget. Isten kötöztette meg őket, eddig nem engedte, hogy a seregeikkel együtt vérengzésbe fogjanak. Most azonban egy meghatározott időre, egy meghatározott céllal elengedi őket. Az Eufrátesz folyó is a gonoszságra utal. Bibliát jól ismerő emberek tudják ugyan, hogy az 1 Mózes 2.14 szerint az Édenkert egyik folyója az Eufrátesz a négy közül, azonban a későbbiekben a keletről Izraelre támadó ellenségek lakóhelyét jelentette a folyó. Szóval Isten népére tudjuk, mindig keletről jött a veszedelem, és az Eufrátesz vidéke így az Isten és a népe elleni erők jelképe lett. Tehát az Eufrátesz vidékén gyilkolásra megkötözött angyal az nem Isten angyala, az sátáni, az démoni, az gonosz. Aztán az is bizonyítja ezt, hogy milyen lovon ülnek ezek a lelkek, ezek az angyalok. Olyanon, amely elsőre ugyan az Isten által teremtett lónak néz ki, de aztán a végénél kiderül a csalás. Olyan feje van, mint az oroszlánnak, és olyan a farka, mint a kígyó, és mind a két vége gyilkos. A sátán mindig a világosság angyalának adja ki magát. És a nem elég figyelmes szemlélő éppen ezért azt hiszi, hogy jóra hallgat, közben pedig mindvégig átverték, és el fog veszni. Igen, ezek a lovak lónak néznek ki, de nem egészen. Az oroszlán fej nem biztos, hogy oroszlán fejként is néz ki, csak úgy viselkedik. A kígyófarok nem biztos, hogy kígyónak néz ki, csak éppen gyilkol. Melyik lónak van gyilkos farka? Amit Isten teremtett, olyannak egynek se. Szóval elsőre talán nem is feltűnő ez a különbség, de ez hordozza a veszélyt, amire elsőre nem is figyelnénk fel. Ilyen agyafúrt a sátán és az ő serege. Nagyon figyelni kell, testvérek, hogy kire hallgatunk, hogy minek, kinek hisztek, mert látszólag picike különbségről hamar kiderül, hogy éppen ég és föld, amire utal, olyan hatalmas különbség. Aztán János azt is megtudja, hogy iszonyatos az a hatás, amit a 200 milliós démoni sereg a földre gyakorol. Meghal az egész emberiség harmada. A jelenlegi állapotokat nézve ez körülbelül 2-2,5 milliárd ember nagyjából egyidejű halálát jelenteni. Felmerül a kérdés, miért alkalmaz az Isten ilyen rettenetes eszközt? Miért veszi igénybe a sátáni kegyetlenséget? Ha eddig fékezte, miért nem fékezi tovább? Nos hát erre is van válasz az igében, mégpedig így hallottuk mindannyian, a többi ember, akiket pedig nem öltek meg ezek a csapások, nem tért meg. Tehát Isten szándéka szerint ez a csapás azért történt, hogy az emberek között ébredés legyen, hogy végre megtérjenek az élő Úrhoz. Tulajdonképpen az emberiség egy kis ízelítőt kap abból, ami azokra vár, akik Isten ellenségei akarnak maradni. Ez vár rátok. Határtalan sátáni gonoszság, menthetetlen elveszés. És ez nem amolyan papi beszéd, olyan ijeszgetés, hogy kiabálunk a néppel, és akkor majd megtérnek. Ez a valóság, kedves testvérek. Azért engedi meg az Isten, hogy egy időre a gyilkos démonok elszabaduljanak, hogy az emberek, akik bennük bíztak, rájöjjenek végre, nagyon rossz úton járnak. Még mindig van menekvés, mert ennyire kegyelmes az Isten. Az emberek első harmada, akik elvesznek, ők pedig minden bizonnyal azokból állnak, azokból áll össze ez az egyharmad, akik már mindörökre elkötelezték magukat a sátán mellett. A többiek azonban ezt a lehetőséget, és ahogy olvassuk a könyvet, majd látjuk, hogy még jó néhány egyéb lehetőséget is kapnak a megtérésre. János azt is leírja, mivel töltik az életüket azok, akiket az Isten megtérésre akar hívni, akik még nem az Úréi. Így írja, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, és nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem. János nagyon pontosan fogalmaz, mestere a görög nyelvnek, gyönyörű, ahogyan ír. Szóval nem véletlen, hogy ő többes számban ír a vétkekről. Ebből kiderül, hogy ezeknek az embereknek az esetében nem egyszeri botlásról van szó, hanem életvitelszerű bűnelkövetésről. A bálványimádás és a varázslás, ezek tipikusan a pogány népek jellemzői, azokat a népeket jellemzi ez a viselkedés, akik még büszkék is rá, hogy na nekünk aztán semmi közünk a Biblia Istenéhez. A gyilkosság, a paráznaság és a lopás pedig a 10 parancsolat 6., 7. és 8. parancsának megsértése, ez pedig a saját önzése által uralt ember viselkedésére jellemző. Korunk önzésének mértékéhez, mind amellett hozzá tévén, hogy a 10 parancsolatot egyikünk sem tudja megtartani, de mégis az ige különbséget lát, hittel, bűnbánattal ezt megvalló, és a 10 parancsolatról teljesen megfeledkező emberek viselkedése között. Na de a mikorunk önzésének mértékéhez egy-két jellemző dolgot hadd említsek. Valamelyik internetes hírportálon láttam csak egy cikk címet, nem volt időm a cikket elolvasni, meg kedvem sem nagyon volt ilyen cím után. Na szóval arról volt szó, hogy a 80 milliós lakosságú Németországban 400 ezer prostituált van, és ők naponta 1 millió alkalommal gyakorolják bűneiket az üzletfeleikkel. Ez olyan statisztika. Szóval a teljes németországi lakosságból ezek szerint több mint minden tizedik ember érintett a paráznaság, görög szóval a pornéia, ezt is ismerjük bűnében. Sőt, ha nem is ugyanazok mennek minden nap a prostituáltakhoz, akkor még ennél is több. Mégis az utcán 10 veled szembe jövő emberből 1 vagy 2 érintett. Itt van az életünkben. Hazai példaként pedig meg lehet említeni ezt az aktuális vasárnapi boltzárat. Én egyáltalán nem szeretnék ebben most mélyen belemenni. Ez egy nagyon összetett kérdés. De az azért elgondolkodtatott, hogy a keresztjének itt a mi hazánkban vagy a 10 parancsolatot nem jól ismerik, vagy tényleg még a népszámlálási adatokhoz képest is sokkal-sokkal kevesebben vagyunk, akik értjük, hogy az Úrnapja mire adatik. És itt nem arról van szó, hogy ha valami váratlan történik, vendég jön, vagy kiderül, hogy lejárt a liszt vagy a tejföl, ne lehetne átszaladni az üzletbe, venni egyet. Hanem arról van szó itt, hogy aki életvitelszerűen arra használja fel az Úrnapját, hogy vásároljon, annak az életéből ezáltal tényleg kiszorul az Isten. Egy jó kezdeményezés vérzett el azon, hogy úgy tűnik az emberek többsége még arra sem hajlandó, hogy Isten kérésére legalább ne vasárnap vásároljon be, ne az Úrnapján. És akkor a 10 parancsolat nehezebb kéréseinél még nem tartunk. Hisz a vasárnap megtartása végeredményben az egyik legegyszerűbb dolog lehetne a 10 parancsolat közül. De nagyon sokan még erre sem hajlandóak. Visszatérve az igéhez, azok, akik a jelenések könyve 6. trombita szavának ellenállnak, a sátánnal állnak kapcsolatban az élő Isten helyett. Egy részüket elpusztítja a sátán serege, mert ez a sorsa azoknak, akik az ördöggel cimborálnak, akik Isten ellenségei akarnak maradni, akik Istennek semmiféle szerepet nem szánnak és nem engednek a saját sorsuk alakítására nézve, törvényszerűen így járnak, mert a sátán magának gyűjt sereget arra, hogy aztán tönkre tegye. És akit Isten nem véd, az a sátánnak van kiszolgáltatva. Mert aki nem fogadta el Krisztus váltságát, és nem törekszik arra, hogy az Úr Jézus követve éljen, az még mindig a sátán uralma alatt van. Lehet, hogy nem tud róla. Lehet, hogy boldogan hátradől, én egy szabad ember vagyok, nekem se az Isten, se az ördög nem parancsol, nincs is egyik se. De végül is azzal a döntéssel, hogy valaki Isten ellen dönt, tulajdonképpen ezt mondja ki, hogy én akkor a másik oldalra állok. Itt sajnos nincs középút és nincs harmadik sem. Szóval ezek az emberek a jelenések 9 szerint meglátják majd ugyan a sátán igazi arcát. Elveszítik miatta a családtagjaikat, az ismerőseiket. Minden harmadik ember, ahogy mégy az utcán, minden harmadik ember hiányozni fog. Mégsem értik meg ezek az emberek, mégsem hiszik el, hogyha nem változnak, akkor rájuk is ez a sors vár. Mégis marad minden a régiben. Újabb jó kérdés, hogy hol vannak vajon eközben az Úr választottjai, akik hisznek benne, akik nem ellenségüknek, hanem megváltójuknak tartják az élő Istent. A könyv 7. részének 3. és 4. verse szerint Isten elpecsételi az övéit. Ez azt jelenti, hogy visszavonhatatlan határozottsággal jelenti ki, igen, te hozzám tartozol. Megkülönbözteti a hívőket a hit nélkül élőktől. A 15. rész 2. verse pedig majd arról ír, hogy vannak olyanok, akik nem hódoltak be a fenevadnak, azaz nem lettek a sátán követői. Hol vannak a hívők e közben? Látják? Látjuk majd ezeket a szörnyűségeket. De az Isten védelmére mégsem hiába számítunk. Ő ugyanis ebben a rettenetes folyamatban, ahol a világ többségének döntése szerint Isten rendje egyre inkább visszazuhan a totális káoszba, az Úr meg akarja tartani az övéit, és nem hagyja, hogy elvesszenek. És akkor itt jön a fő kérdés, hogy vajon ki az Úré? Hát itt van jelentősége annak, amivel az igehirdetést elkezdtem. Hogy hogyan fogadjuk a csapásokat. Mert itt is arról lesz szó, hogy Isten csapást ad az emberiségre, egyharmad elvész, hogy kétharmad megtérhessen. Hogyan fogadjuk a csapásokat? Az Isten kezéből békességgel, vagy újabb bizonyítékként arra, amit mi már régen tudtunk, hogy nincs Isten, de ha van, akkor is jobb lenne, ha nem lenne, mert gonosz, mert gyűlöletes. Ezen gondolkodik Ászáf, a 73. Zsoltár szerzője is. Ez egy nagyon különleges Zsoltár, előkerült már az ősszel is közöttünk egy másik szakasza. Ezt írja a Zsoltárában, ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, Uram, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőséget befogadsz. Ászáf, látva, hogy az istentelen, gonosz emberek boldogulnak, neki pedig igen nehéz az élete, majdnem eljutott az Isten elleni lázadásig. Addig a pontig, hogy akkor ő is elhagyja mindezt. Nem fogja teljesíteni, követni, figyelembe venni azt, amit Isten kér tőle, hanem innentől a saját ötletei szerint fog boldogulni, azaz bálványimádással, gyilkossággal, varázslással, paráznasággal és lopással. Ám az Úr megláttatta vele, hogy ez nem lenne jó döntés. Ászáf nagyon hamar megbánná, mert nem nyerne ezen a változtatáson, hanem csak veszítene vele. Eljátszana az örök életet, eljátszana az Isten szeretetét. Így hát végül a Szentlélek segítségével Istenre hallgatva úgy gondolja Ászáf, hogy a csapások miatt Isten ellen lázadni olyan esztelenség, amire értelmes ember nem, legfeljebb a legbutább állat képes csak. Ő viszont nem akarja Istent elszomorítani azzal, hogy kétségbe vonja Isten szeretetét, mert valami nehézség érte. Isten ugyanis nem ígérte, hogy az életünk egy rózsavölgyön át való andalgás lesz. Ezt mindig így mondta az újszövetség professzorunk Debrecenben. Az élet nem egy rózsavölgyön át való andalgás. Azt ígérte, hogy bármi érjen is bennünket, nem fog bennünket magunkra hagyni. És hát erről ír a Zsoltáros is, ő is ezt értette meg. Én mindig veled leszek, mondja, mert te fogod jobbomat. Azaz jöjjön bármi, az élő Isten fogja, tartja, őrzi az övéit, sőt vezeti. És ennek az útnak a vége, azt szintén leírja a Zsoltáros, hogy az Úr a dicsőségébe fogad. Ez olyan gyönyörű. Azaz Isten üdvözít, felvesz magához a mennyei hazába, tart a karjával, hogy végül az ő dicsőségébe fölvehessen bennünket, téged és engem. Mi egyebet mondhatna erre már Ászáf, mint amit mond, hogy nincs senkim rajtad kívül a mennyben. A földön sem gyönyörködöm másban, ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Kedves testvérek, így állhat hozzá a hívő ember a csapásokhoz, élete tragédiáihoz, amely szeretteinket és bennünket magunkat is ér és fenyeget. Így tudjuk elhordozni a csapásokat hittel és reménységgel. Az 1860-as években aszályos volt a hívők és a hitetlenek földje is. Mindenki szenvedett tőle, olyan sokáig tartott, hogy feljegyzések szerint már a leggazdagabbaknál se volt mindig az az asztalon, amit ők szerettek volna. De akik hittek, hitükben megerősödve, hálaadással várták az esőt, amely aztán meg is jött. Akik pedig gyűlölték az Urat, akkor sem tudtak se örülni, se hálát adni, amikor végre megszűnt a nélkülözés. Isten elvetésével együtt ugyanis mindent elveszítettek, már ebben a világban, még inkább az örökké valóságban. Nincs senkim rajtad kívül, mondja Ászáf. Igen, testvérem, Isten a legfőbb a benne hívő gyermek számára. Aki így gondol az Úrra, az ő atyára, arra bármilyen baj jöjjön is, enyészen el, azaz akár halljon meg teste és szíve. Az Úr az ő számára továbbra is kőszikla és örökség, mert van tovább. Mert az Úr gyermekei számára az élő Istennel mindig van tovább. Mert a halál, a pokol és akár 200 millió démon rettenetes támadása sem nagyobb, mint a kőszikla Isten. Ászáf így fejezi be a Zsoltárát, ezt most olvasom. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó az Úr közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. Amen.